32 és 37, késő este 18 és 27 fok között alakul. Holnap ismét sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik majd a meleg. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kéz és hagyomány. Kenyér Perec Kemence. Műsorvezető Gyenes Károly.
Áprili Lajos, Kalács, keddi Kalács. Részlet. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugarazta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő.
Ha a faluban megkérdezik, hogy ki süt ma még kenyeret, akkor biztos azt mondják, hogy Iza néni süt.
Na néni, meg Borcsa néni.
Hát itt vagyunk Iza néninél, Koncz Lajos nénál. Iza néni, mit kell csinálni a kenyérsütéskor?
Természetesen előtt az ember megmosakodik, rendbe teszi magát, haj vagy valami ne kerüljön róla, mert mindig az embernek vigyázni kell, hogy rendbe és tisztán legyen valami. Ez velünk született, a szülénk ezt így hagyták mi ránk, hogy mindennek rend a lelke. Mikor megszitáljuk a lisztet, a félvégibe belekészítjük kupóson, attól függ, hogy hány kenyeres sütünk.
Hányat szokott?
Hát, ilyenkor négyet sütök, mert meleg van. De télen meg sütök én hetet is. Mert télen tovább eltart az ember, meg fázunk a fűteni valót is kéméljük, tetszik tudni. Nem keménykedik be, ilyenkor félünk, hogy bepenyészedik. Ezért azt ilyenkor négyet szoktam sütni. Nekem a sütés olyan, mint egy ünnepnap. Mert én nagyon szeretek sütni. Nekem nincs terhem receptet se. Én tudnék minden nap dagasztani, sütni. Mondják is itt a szomszédasszonyok, hogy ó, Iza néni, mit küszködik még vele? Nekem ez nem küszködés. Nekem az jól esik, hogy a családom szájába házi kenyeret tudok adni. Jönnek a városi rokonok. Azok jönnek, Iza nénye, gyertek, legyetek itt a húsalábodban. Nem kell nekünk, csak kenyeret tessék adni, úgy tesznek. Mikor a kenyeremet sütöm, hát feketére sütjük a haját, jól megfűtjük a kemenceit, az uram besegít, utólag én megyek, hogy na rendbe hagyjam a kemence, hogy van megtüzesedve, mert a fekete hajjal a sül a jó kenyér. Nem csináljuk nyúl szürkeire, mert annak nincsen jó béle. Próbáltuk valamikor, aztán bizony szalonnás volt egy kicsit a helyjána. Hát hadd legyen ott, nem pocsékolás az, mikor egy kis vékony fekete hajat lepergettünk a kenyérről. Kocsisok azt, mikor megérzik, hogy sül a kenyér, szimatolnak, hogy Iza süt, jó kenyérszag van. Mondja itt egyik néni, az alsó utcában lakik. Vagy Iza, vagy Borcsa sütött, mert ide jött a jó kenyérszag. Nincsen olyan sütésünk, hogy falunk kívül ne ennének belőle. Jön valaki, megkínálom, eszik, mert természetesen ez a szokás, ha az emberhez vendég érkezik, mindegy, hogy a szomszédkesség bűjön. Azonnal terítünk asztalt, egyéb, ami van a ház körül. Ha főtt van, ha nincsen, van kenyér meg szalonna. Hát már akkor eszi a olyezően. Enném is, nem is. Tudom, hogy vinné haza vagy az idősének, vagy a gyermekének. Na egyéb csak nyugodtan, vágok én egy karé kenyeret körbe. Akkor a kés jól beleeresztem. Begöngyölöm, azt elviszi jó ízőn. Hát így van vele mindenki. De azért már így falusi viszonylatban nagyon kevés kemence van a faluba. Mindenki azt mondja, jaj, mi lenne, ha kenyeret nem hoznának? Mi lenne, mert nincs kemence? Nagy legyen a konyha, kihántuk a kemencét. Mire való a mán? 14 éves voltam, én már akkor dagasztottam. Az édesanyám beteg volt nagyon, de a karosládán dagasztottam, mert a dagasztóláb még magasabb volt. Mikor szakítottam kifele, ágaskodtam, mert kicsi voltam én akkor is. Most se vagyok nagy. Ágaskodtam, most nem bírtam kifele venni a tésztát a teknőbű. Egy nénike jött megnézni az édesanyámat. Na jányom, kiszakítok én, kiveszem én. Kemencébe nem bírtam berakni. A bátyám rakta be, megfűtött, berakta a tésztát akkor. Az autózt én, ha csak beteg nem vagyok, én mindig sütök.
Házi kenyér. Városokban hosszú sorok állnak a kisebb sütödék ízletesebb, puhább is, meg ropogósabb is kenyereért, amit így hirdetnek házi kenyér. Ám amikor tavaly nekikezdtünk hosszú, országjáró barangolásunkhoz, magunk sem hittük volna, hogy egy-egy faluban még ma is sütnek a szó legszorosabb értelmében vett házi kenyeret. Otthon, kemencében. S ha már ennek a ritka és nehéz mesterségnek szép és egyszerű szavait hallottátok, látogassunk el egy olyan helyre, ahol a liszt készült régen, egy igazi vízimalomba, ami ugyan már múzeum, de azért működik is. Túr Istvándiban van a molnárja Bak Sándor.
Hát akár ki jön, beszól, hogy ő nagyon szeretné látni a malmot, kijövök, megindítom, aztán nézkődnek, nézegetik, keidezgetik, kun, merre, hova kell felönteni, fel kell vinni, nem csak ide lent, felvonó, felviszem mindent.
Tehát működőképes is a malom. Örülnek is vele?
Hát úgy buzát a szitákon, vagy a hengereken nem örülünk, de a daráskővel darágatunk magamnak, meg néha valamelyik szomszédnak is ledarálok egy-egy zsákra.
Hát azt hiszem, nagyon sok gyerek van az országban, aki még ilyet nem látott. Szoktak érdeklődni a gyerekek, ugye?
Gyerekekben is van, de nagyokban is van. Aki azt mondja, na hát, még réltem az életemet, még ilyet nem láttam. Jönnek pestiek, kegyetlen tetszik neki, kell átcsorognának itt egész nap. A malom a jelenlegi épülete 1899-ben épült újjá, de már többször volt javítva ez a része, a kerekek.
A túron ez volt az egyetlen vízi malom?
A túron 32 vízi malom volt, csak mind elpusztogattak. Istvándiba is volt még egy, arra fent a templomnál, az is ilyen három kerekes volt, mint ez. De a 14-es háború alatt az elpusztult.
Hogyan kell egy ilyen vízimalmot beindítani?
Hát ugye a malmot úgy kell beindítani, hogy zsiliprendszer van, és a zsilipet felhúzzuk, rámegy a víz, és már forog.
Menjünk be egy kicsit a malomba, és nézzük meg ott, mi történik.
Hát itt van két hengerszék, három szita, rosta, koptató berendezés, és elvelőttük most már utóba búzát, 25 autó.
Hol öntik bele a búzát?
Itt lent a garatba, és abban van egy szallagon, kanalak rajta, mi felvonónak nevezzük, az hordja fel. Itt ebbe a garat döntjük bele. A buzát meg abba, az vissza a rostára, a koptatóra, a hengerekre, szitákra, itt ezen az acskókon lejön, a korpa pedig ott, ahol van az a kis vascsű.
Sándor bácsi, milyen munka ez a kirándulókkal foglalkozni?
Hát én nagyon szeretem, nagyon tetszik, mikor dicséri. Hogy még ilyet nem láttuk, örömmel mutatom neki.
Lámos Orosziban Iza néni inkább a kenyérsütés szépségéről beszélt. Lónyán Szabó Sándorné elmondja az egész sütés nem is olyan rövid folyamatát.
Előző nap estére lisztet szitálunk, morzsókat áztatunk be, élesztőt hozza, este kovászolunk. A kovász éjszaka ernyed, reggel úgy három után szoktam kelni, és a dagasztóvizet megmelegítem, sósvizet készítek. Ahány kenyeret számolok sütni, annyi marék sót teszek a vízbe, és a langyosra melegítem, és a dagasztáshoz fogok.
Mibe tetszik dagasztani?
Tekenőbe dagasztok. Van direkt erre nekünk dagasztó tekenő. Hozzá kezdek dagasztani.
Az egy nehéz munka.
Hát egy jó kemény óráig tart. A régi szójárás szerint, ha ízad a padló, akkor jó a tészta. De a tészta akkor igazán jó, ha a kezünk tisztán jön ki belőle, utána kemencét fűtök. Ez el van készítve, és úgy szoktam begyújtani. Egy óra hosszáig kél a tekenőbe, egy óráig, akkor kiszakítok, és egy óráig a tepsibe, kenyérsütő tepsibe, addig szépen fül a kemence. És mikor már a kenyér szépen megkelt a tepsibe, kelt színe van, a vetéshez készülök. Szévonóval húzom ki a tüzet, minden innen takarosan, aztán kenyérsütő lapátra rakom, egymás után is úgy berakom a kemencébe.
Mivel tetszik fűteni a kemencét?
Gallyal, és hozzá kell egy kis fa, keményebb fa, hasgatott fa. Mert így tökéletes a fűtés.
Mikor tetszik tudni, hogy elég meleg a kemence?
Szikrázik a feneke, és az körül mindenütt szép fehér. Már a tüzesnek látszik olyan jó. Így kicsit lehagyom a zerejét, hogy egy cseppet hanyatoljon a tűz, és aztán úgy vetek, hogy meg ne égjen a kenyérnek, tésztának a teteje. Igen, és 2 óra hosszaig van a kemencébe a kenyér, 1 órakor kimozgatom. Egy kicsit így széjjel húzogom, hogy tökéletesen mindenütt sűjjön meg, és 2 óra után kiszedem. Ha nagyon jól sikerül, alul felül egyforma szép barna piros színe van neki, és jó, fogyasztható. 2 hétig is nagyon finom, pirítva, meg igazán egy hét után.
Hány kenyeret tetszik sütni egyszerre?
10-12. Ennyi fér a kemencénbe. Nem mind saját fogyasztásomra, van egy testvérem, egy nővérem, azonnak is szoktam aztán a szomszéd, jó szomszédoknak. Nyáron, ha gyerekek itthon vannak, akkor szinte 2 hetenként. Hosszabb ideig tartózkodnak itthon, vagy ha várom őket, több időre jönnek, akkor is sütök. És hogy karácsonyra, disznóvágásra, ilyen alkalmakra. Lágyát kenyér igazán, csak ugyan pirítani nem lehet. Gyenge alany igazán, csak ugyan férezatni nem lehet. El kell menni, meg kell kérni szépen azt a jó édesanyját. Van-e kedve igazán, csak ugyan férezatni a lányát. El kell menni,
meg során nem sok kenyérsütővel találkoztunk. Morvai Judit néprajzkutató bizonyára nagyon sokkal.
Hát valamikor az asszonyi munkához hozzátartozott az, hogy tudjon valaki kenyeret sütni. Minden családnál, minden házba sütöttek kenyeret. Hallatlanul nehéz és felelősségteljes munka volt a kenyérsütés. Másfél napig tartott a maga munka folyamata. Már előző este bekovászoltak, a maguk által készített élesztőt használták, amit nem akarok elmondani, hogy mennyire fáradtságos munka volt szintén, és körülbelül másnap délutánra lett kész a kenyér. A kenyeret több napra előre elkészítették, nem ettek tiszta, friss kenyeret, mint mi minden nap. Ma a kenyér iránt igen nagy igényeink vannak, szép, fehér, magas kenyeret akarunk enni, holott, ha visszanézünk a régi időkre, ez a fehér kenyér, amit ma mindnyájan nagyon szeretnénk, csak az Alföldön és az Alföld perem területén volt általános, Dunántúlon, északi területeken, keleti területeken roskenyeret ettek általában a magyar parasztok, sőt, hát ha Erdélyre gondolok, vagy éppen arra vidékre, honnan ez a riport volt, kukorica kenyér se volt ismeretlen, ami meg kell mondanom őszintén nagyon jó ízű. Mivel a kenyér volt a táplálkozásnak a legfontosabb része, hallatlan nagy tisztelet övezte a kenyeret. A kenyeret nem volt szabad eldobni, nem volt szabad pocsékba vinni, ahogy régen mondták. Ha morzsa maradt, azt a tűzre dobták, ha lejtették, megcsókolták, és bizony szűken mérték régen a kenyeret, szegények voltak az emberek, és a kisgyermek fölkelt és panaszkodott, hogy éhes és kenyeret kért, sokszor mondták neki, hallgass, alszik még a kenyér, majd ha felébredt a kenyér, akkor kapsz kenyeret.
Azokon a területeken, ahol nem búzából készítették a kenyeret, tehát rozsból vagy kukoricából, ott is készítettek azért ünnepi alkalmakra búzából perecet.
Való igaz, hogy ott, ahol rostkenyeret fagyasztottak minden nap, ott az ünnepi tészta, ami lehetett perec, lehetett kalács, az általában búzalisztből készült. A kalácsnak a igazi klasszikus hazája az észak-magyarországi területek, ahol rengeteg formájú kalácsot csináltak lakodalmakra, ünnepekre. Dunántúlon és Észak-Magyarország más vidékein viszont a perec volt az ünnepi étel. Ez a perec általában egy kőtészta volt, nem volt semmi különösebb receptje, és az ünnepi alkalmat az mutatta, hogy a formája más volt, mint a kenyérnek, és esetleg több tojás volt benne, vagy vajjal készítették. Bizony volt olyan vidék, nem is egy régen, ahol egyetlen ünnepi süteményt ismertek, és ez a perec volt.
Ez lehetett édes, és lehetett sós is, de mindenképpen nagyobb méretű volt, mint a ma itt a városban ismeretes
hát
sós perec.
Hát ez a sós perec, amit mi eszünk, moziba ropogtatunk, ez nem egy népi forma. Ezek a perecek általában kerekek voltak, volt egész picike kerek, perec, Debrecenből ismerünk ilyet, Észak-Kelet Magyarországról, és voltak olyan nagyok, mint egy labda. Nagyon sok volt az, amelyik nem volt édes. Az, hogy ennyi édességet eszünk, ez is egy új dolog. Régen az ízlés inkább a sósat kívánta meg, ez a rengeteg édesség, amit fogyasztunk, ez szintén egy új dolog.
A jellegzetes őrségi ételek egyike a hökkönsült perec. Hogy csinálják a hökkönsült perecet?
Tájjal gyúrjuk, tojást teszünk bele, cukrot, aztán dagasztjuk, akkor mikor megkel az edénybe, akkor kiszakajtjuk cipó alakba, abból vágunk így darabokra, azt kinyújtjuk így a kávánk alatt hosszúra, aztán így összefonjuk, meghajtjuk körbe, úgy összeragasztjuk, hogy annak a fonyásnak nem lehet látni a végét, hogy hol lett összeragasztva. Aztán akkor megint ugyancsak kalásztjuk, de egy idő alatt már a kemencében jégett a tűz. A tészta, mire meg kell, addigra legyen készen a kemence, és azt meg kurugjával megkavárgáltuk a tüzet, akkor elzártuk a két zárt, úgyhogy izzadjon a hőkő, a tégla, a fenekén a kemencének. Mikor ma úgy néztük, hogy készen van a kemence és meg a tészta, és akkor ilyen paracsütő lapát, vagy kenyérsütő lapátot megliszteltük, arra tettük rá a paracet, aztán betettük a fenekére, szépen becsúsztattuk, persze lassan kellett, már ha gyorsan csináltuk, akkor 8-as lett belőle, összerántottuk. Mire a hat az utóját beraktuk, ma az elejét szedhettük ki, olyan gyorsan megsült az a vékony parac. Mikor kiszedtük a fenekét, tiszta ruhával letörültük a hamut, ha éppen volt rajta, lisztől úgy se lett rajta hamu, csak a lisztet törültük le, vagy cukros vízzel kántjuk meg, vagy zsíros tulkanővel. Azt úgy fogyasztottuk.
Miért tetszik mindezt múlt időben mondani?
Mert már nincs kemence.
Lebontották?
Lebontottuk. Szóval lett belőle.
Nem sajnálják?
Hát, mikor paracet ennénk, akkor sajnáljuk, de a szóba is a nagy családhoz igen kellett.
Van-e még a faluban valaki, aki süt perecet?
Hát, az nincsen.
Még azt mondjuk meg, hogy miért hívják ezt hökkönsült perecnek?
Mivel azon a téglán sül, aztán azért jobb, mintha a sütőben sül a tepsibe. Már annak nincsen olyan jó íze, mint ami a téglán sül.
A hőkön.
Igen, hőkön.
Melegkövön.
Igen, melegkövön.
Van a Dunántúlon még egy nevezetes perec, a Rábaközi.
Csornán még hárman foglalkoznak a nevezetes Rábaközi perec készítésével. Rédes Imrénétől, egyikőjüktől kérdezem, hogy hát honnan ered ez a hagyomány?
Én egy öreg nénitől tanultam. Gondoltam, hogy ha sikerül, akkor én is csinálom ezt tovább. Vettem 9 kiló sima lisztet, ahhoz 90 tojás, akkor 7 deci rum, akkor 2 marék porcukor, 4 csomag édeska, akkor 3 szalangáli, és hamuzsírnak szokjuk ezt át mondani, amit a gyógyszertálból megveszünk. A tojásnak a fehérit fölvárem habnak, a sárgájából minden fűszert belerakok, akkor összeállítom, mikor összeállítom, utána teszem bele a szalangálit, liszttel elmorzsolom, és akkor összegyúrom, akkor már mikor teljesen kész, jól tapintható a tészta, fogom a darálót, és avval ledarálom háromszor a tésztát egymás után. Akkor ilyen 8 dekás kis adagokba kiformálom, kisodrom, bevagdosom, akkor így összegömbölyítem, meleg vízbe rakom, nem is szabadná kiforni, aztán akkor szépen kifőzöm. Mikor kifőzöm, kihűl, hideg vízbe rakom, és azután rárakom sodródeszkára, leszárítom bele ilyen narancsos ládába, tiszta abroszba, egy kicsit megvizázom a abroszt, összerakom egymás fölé, elviszem a pékhöz, aztán ottan megsül. Azt mondják, van egy titka, hogy jó ilyen olajfűtéses kamence kell neki, meg hát nálunk is, aki van pék, Balter Gyulának hívjuk, úgyhogy azt tudja csak megsütni. Ezek a mostani fiatal pékek ehhez nem értenek.
És mi lehet ez a titok?
Nem is forgyon, aztán meg, szóval hát meleg se legyen annyira. A kifőzés a titka nekéje.
Aki Csornán jár, ebből a pompás perecből vehet is, ehet is. Sárospatakon meg mézes kalácsot.
Ha Sárospatakról a hídon Kispatakra átgurul az ember, akkor közvetlen a híd után jobbra kell kanyarodni, és 100 méterre körülbelül a híd főtől megtalálja Veres Sándorné mézes kalácsos házát, ami egyébként egy nagy méretű és nagyon bárány természetű kuvaszról is megismerhető. Ha bejönnek ide a mézes kalácsoshoz, akkor meg is nézhetik ide a
fogatját. Hogyne, hát meg lehet találni tényleg hangulatában, berendezésében múltszázadi formákat, és én azt lehet mondani, a legnagyobb szeretettel fogadom a kedves vendégeket még munka közben is. Nem tudok ellent mondani, és bemutatom a formákat, beszélek róla, és nagyon örülök neki, hogy érdeklődés van a készítményem iránt is.
Ezek a formák itt egészen klasszikus formák. Hát egy huszár, még egy huszár, kard, kulacs, pólyásbaba, egy Kossuth címer, betyárpuska. Hány évesek ezek?
Múlt században faragott formák. Szüleimnek volt egy nagyon jó barátja, Tata István, formakészítő. Egy mézes kalácsos dinasztiának volt egyik tagja. Ő faragta a formákat, és mondhatom azt, hogy valóban mézes kalácsosnak kellett ahhoz lenni egy kicsit, hogy tökéletes formát tudjon faragni, amellyel dolgozni lehet.
Ezek mint faragványok és mestermunkák?
Ezek kimondottan munkaeszköznek készült. Igen, és hát dolgozom is belőle, és valóban mestermunkák ma már muzeális értékben vannak itt. A falon látható múltszázadi faformáknak a készítményéről is kell, hogy beszéljek. Ezeket egy kemény tésztából készítem, tehát nem puha marad a készítmény is, ha kisül, hanem egy egész kemény, amelynek azt lehet mondani, hogy évekig van tartósága, és el lehet tenni a nagyon szép motivumot, és hát tényleg lehet gyönyörködni így lakásban is benne.
Van-e még mézes kalácsos patakon?
Sáros patakon nincsen. Új helyben volt 3 mézes kalácsos, hát több 10 évvel ezelőtt, de kihaltak, úgyhogy hát bizony egy olyan 30 éve, hogy nincs mézes kalácsos ezen a környéken. Azt lehet mondanom, hogy talán Borsodban sem. Nem vagyunk sokan, de Debrecenben tudom, hisz Debrecen az ott valóban olyan mézes kalácsos van, amelyek tényleg készítenek jó készítményt. Azon kívül tudom, hogy van egy Mohácson, Dunántúlon is tudom, hogy van egy siófokon, nem ismerem személyesen. Nagyon boldogan tudom mondani, a lányom már 10 éve érettségi után ment el szakmunkás iskolába. Merem remélni, hogy olyan szeretettel fogja a mesterséget folytatni, mint én, hisz én is így voltam, hogy a szüleim mellett tanultam meg ezt a nagyon nagy szakmai szeretetet.
Pogácsája, vincot rugott a kályhába. Hej, Grinori, Grinori, csiri-csári farkaskati gyereki.
Pereces, mézes kalácsos már csak itt-ott akad egy-egy az országban. Cukrász természetesen sok, éppen így cukrászda is. De azért olyan, mint Gyulán, hát olyan nem sok van.
Miért 100 éves a neve ennek a cukrászdának?
Amikor 100 éves volt, akkor kapta ezt a nevet, de azóta már jóval több, mint 100 éves. Alapító Reinhard József volt, egy német cukrász. Utódja volt Balaskó Béla, és én vagyok már az 5. a trónon. 53 éve, hogy itt vagyok.
Hát akkor ismeri igencsak itt a város fiatalságát. Milyen kapcsolatban van a gyerekekkel?
Hát ide sok fiatal jár, szeretik így a csendet, nyugalmat és hát a romantikát, ami itten ugye megtalálható.
Hát Gyulán is, és ebben az üzletben is. Arra kérem, egy kicsit mutassa be az üzletet.
Úgy a ház, mint a cukrászda, kettős műemlék. A boltíves mennyezeten olasz freskóművészek remek művel látható 1700-as végéről, 1700-as közepéről körülbelül. A berendezés, amint tetszik látni, kanadai görcsös jávor, a sima részek cseresznyefe. 80 darab cukorka bombon tároló pohárral.
Mi az a cukrászati különlegesség, amit itt kapni lehet?
Hát azok van több is, mint például a grillás csemege, az külön egy nagyon keresett cikk. Azon kívül van, kérem, az én specialitásom, a gyulai kolbász, ami tulajdonképpen egy grillás henger, tessék elképzelni, töltve van citrom-narancskrémmel. A két vége, kérem, be van szórva kókusz reszelékkel.
Megmutatná nekünk.
Igen, tessék, kérem, befáradni. Itt van tulajdonképpen a boszorkánykonyha, amit tetszik látni. Itt aztán ugye régi dolgozó asztal, ami kézi kovácsolt fogantyúka van ellátva, közel 200 éves, ma is ezen dolgozunk. Azon kívül itt vannak, kérem szépen, a lattok, súlyok.
Mik ezek?
Latt. Tulajdonképpen ezek régi mérőeszközök, ami tulajdonképpen a receptek is ezek alapján van lefektetve. Úgyhogy én a régi receptek alapján a lattot veszem elé, az új receptek alapján pedig kérem szépen a kilót és a dekát veszem elé. Tehát itt kettős súly mértékkel dolgozunk. Nagyon ez jó. Például egy font, ez cirka 55 deka. A fontnál kisebb egységek képezik a lattokat. Úgyhogy itt kérem szépen mindent meg kell fontolni, és mindent latba kell vetni.
Perec Kemence című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázsi Gyula. Munkatársak Dobozi Borbála, Jónás Tibor, Gyenes Károly, Kovács Mari, Rockenbauer Pál, Tarnai Márta.
A hangjáték 1983-ban készült, és legutóbb 1987. augusztus 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Dallos Sándor Kenyér című novelláját Juhász Jácint mondja el.
Akkoriban, mikor ez történt, harmadik éve volt a háborúnak, már nem volt kenyér sem a háznál. Krumpli, bab meg ilyesmi még csak került nagy keservesen innét-onnét, de kenyeret nem láttunk, két hete is megvolt akkor már, s így minden evés kenyér nélkül esett azokban a hetekben. Én 6. gimnáziumba jártam akkor, magánúton persze, mert másként nem telt rá, az öcsém 3. elemibe. S azon a délutánon úgy ráéheztünk a kenyér félére, hogy az öcsém 2 zseb búzát lopott. A kis darálón, amelyen azelőtt a kacselleséget daráltuk, megőröltük valahogy liszté, aztán valami laska félét csináltunk belőle, s a katlanban tüzet rakván, nyílt lángon, lábasban megsütöttük. Na, füstös volt kegyetlenül, de azért mégis jó. Ugyannyira, hogy az öcsém be is kínálkozott vele édesanyám elé. Édesné, mutatta, tessék, jó. És nyújtogatta a bizonytalan színű ropogós tésztadarabot. Édesanyám egy feslet férfinget foltozott, és édesapám hallgatagon cigarettázott az asztalnál. Mi az, fiam? Kérdezte csodálkozva édes, s nyúlt a tészta után. Az öcsém gömbölyűre dudorodott, s úgy vágta ki vidáman. Kenyér! Erre nagy csönd lett. Anyám kezében megállt a tű, s az öcsémre bámult. Nagy világló szemeivel csak nézte, egyre nézte a gyereket, ahogy kínálja a fekete étket, s oly mélységes és nagy lett az a két szem, mint az egész világ, s oly szomorú, mint a keresztúri Mária két szeme. Hol vetted? Kérdezte. A Sanyival sütöttük, nevetett az öcsém. Loptam 2 zseb búzát a magtárban, megdaráltuk a récedarálón, s abból sütöttük a katlanban. Jó, csak kóstolja, édes, mint a kenyér. Stukmálta a laskát, felkapaszkodott a székre, s erőltette győzködve, minden áron be akarta préselni anyánk szájába. De az a száj feszes volt akkor már, és égtelen fájdalmas. Nem lehetett kinyitni erővel sem. A két szélén kegyetlen két árok. Megcirógatta csak anyánk az öcsémet, hogy szinte suhant a keze végtelen jóságában, mint a lágytestű édes angyaloké, akik, mondják, őrködnek felettünk, és szívünk óhaját viszik Isten elé, s eltolta a laskát. Edd csak meg magad, kisfiam, mondta, jó ez neked, édesanyja nem éhes. És vart tovább. Nagyon föléje hajolt az ócska ingnek, végtelen buzgalommal öltögetett, hogy szinte harsogott a sokfoltú vászon, s csomót vetve pendült a cérna, vékonyan, mint a húr, de akárhogy takargatt, akárhogy igyekezett is, azért csak kipottyant szeméből a könny. Először csak egy, le éppen a foltra, aztán több, sok. Végig gurultak az arcán az orrig, onnét aztán hultak szép lassan le, mind arra nyomorult foltra, hogy egészen átnedvesedett. Figyeltem, apám meg sem mozdult, csak nagyokat szitt az ócska magyar cigarettán, dobolt ujjaival az asztalon, s a lámpát nézte merően. Még a lábát is remegtette, mint szokása volt néha, ha ült, a füstöt is hangosan fújta bajúsza szálai között, mintha semmit se hallana, de láttam, tud mindent. Elérte minden szó, mert a szeme borzasztó lett. Homlokán kigyulladt a bőr, arcán futkároztak az inak, s a szája széle megremegett. Egyszer aztán odanézett síró anyánkra, s hirtelen borzasztót vágott az asztalra, hogy azt hittem, mindjárt darabokra szakad. Ne sírj! Ordított fel rettenetesen. Azt a keserves hétszentségit csak ne sírj, mert megbolondítasz vele! S kivágta kezéből a cigarettát, hogy az millió sziporkát vetve mállott szét az asztalon. Anyánk megrettenve ejtette ki az inget kezéből. Sándor, az Isten áldjon meg, kérte, mi bajod van? Ne sírj, kiabált apám fékét veszve, s dühétől még jobban megdühödve. Ne sírj, mert nem bírom. Ha az ember Isten lenne, itt akkor is meg kellene bolondulnia. Hát mit csináljak? Honnét vegyek? Nincs kenyér. Hát a húsom adjam oda. Itt van, nesztek, vágjatok bele, egyétek meg. Kenyér az Isten itt, kenyér a gyomrotoknak, vagy ez se? Hát mit csináljak? Lopni menjek? Sándor, mi van veled? Sírt anyánk. Meghallják a szomszédok. Mit mondanak? Bánom is én, kiabált annál jobban. Akárki hallja, mi közöm hozzá? S verte az asztalt. Lopni menjek? Megverjem a főapátot, hogy nem állt kenyeret? vagy megfojtsam a tiszapistát, amiért háborút csinált. Öljek, mi? Mit tegyek? Egy napot dolgozom, gürcölök abban a tetves irodában. Rongyokban járok, sehova nem megyek, a cipőmből a zsinort kihúzom, csak hogy nektek legyen, és nincs kenyér, és itt álltok bőgve, hogy nincs. Hát keressetek, majd lesz. Nem mindent az én nyomorult erőmtől várjatok. Az könnyű, az semmi, egész nap itthon heverni, várni a készet, hogy az a vén bolondbány megkeresi. Más család ahány, annyi felé dolgozik. Anyám megvonaglott. Van szíved, sírt fel hangosan. Kiereszteni a szádon, hogy a készre várok? Van, hiszen egész nap dolgozom, mint az igavonó barom. Egy rendes ruhám nincs, már templomba se járhatok. A konyhában magam mosom a követ, darabonként adogatom el a szalvétáimat. Lopott rozsot hordok literenként a kofa asszonyhoz, hogy valamit haraphassatok. A kocsisnénak ágyhúzatot varrok kiló lisztekért. Hát mit csináljak? Hiszen ha én nem lennék, a rongy sem állna meg rajtatok. Apám erre még jobban megbőszült, s nagy sötét folt gyulladt ki a homlokán. Itt az úrfi, mutatott rám. Az úrfi keressen! Menjen el kubikolni a téglagyárhoz! Vagy kötözzön napszámba szőlőt! Keres munkást az uradalom! Vagy zsákoljon a malomban, ő is kibírja, elég erős! Vagy csináljon akármi Isten fenéjét, mert nem tűröm! Jegyezzétek meg, nem tűröm, hogy itt lopja a napot! Az úrfi tanul, védelmezett anyám. Hát, ne tanuljon! Menjen dolgozni, az én bőrömre ne urakodjék! Urakodni, kacagott keserűen az anyám, hisz nem mer szegényke kimenni az utcára a barátai közé. Olyan a cipője, gúnyája. Ne védd, kiabált apám egészen megbőszülve. Úgy is te rontottad el. Sohasem engedted bántani. Most úgy járkál itt, mint egy herceg. Csak zsebrevágja a kezét és lenézi az embert, a taknyos. Nekem dolgozz, kiabált rám, mert egy percig sem tűrlek meg. Mi vagy te? Sikított felugorva anyám. Ki vagy te, hogy itt törvényt ülsz felettünk? Családapának akkor van szava, akkor van joga ítélkezni, ha el tudja tartani tisztességesen a családját. Tudod te, nyomorgunk melletted, a kocsiség csirkét zabálnak, s nekünk nincs kenyerünk. Ilyen ember mer kiabálni, verni az asztalt, parancsolgatni, te! Állt eléje, te! Hát menjetek el, ahányan vagytok annyi felé, ha itt nyomorogtok. Menjetek ki a házamból! Csináljátok magatok! Pakoljatok! Én nem tartok itt senkit! Nem hívok vissza senkit! Mit gyötörtek, mit nyúztok? Menjetek! Utállak benneteket! A szeme rémségesen villogott, az arca rángatózott, olyan volt, mint a tébolyult. Levágta az asztali lámpát a földre, magára kapkodta a kabátját, becsapta az ajtót. Gyilkosok! Harsogta örjöngve. Gyilkosok! Ilyen csúnya veszekedés támadt, pedig szerették ám egymást. Csak hát a szegény emberek azzal könnyítenek magukon, hogy egymást marják. Anyánk ilyet szemekkel merett ránk, aztán leroskadt a székre, s vékony, nyívó sírással sírt. Aztán megtörölte a szemét. Összecsomagolunk, gyerekek, mondta dacosan. Összeszedjük a motyónkat, s elmegyünk. Emellett az ember mellett egy napig sem maradunk tovább. Az utolsó szolgálónak jobb dolga van. Cselédnek megyek el, fiaim, úgy tartalak el benneteket, de ezt a rémséget már nem lehet viselni tovább. Ne félj, tanulhatsz, Sanyikám, mondta nekem, ne félj, babusgatta búgó szeretettel az öcsémet. Lesz kenyér, kisfiam, ehetsz, nem kell laskát sütnötök. Felállt, szedegette ki a szekrényből kevés holminkat, rakosgatta össze. Isten áldott szolgáló leánya jutott eszembe. S telefutott a szemem könnyel. Aztán kérdeztem. Mit rakosgat édesanyám? Mit lobbant föl? Mit? Hát azt hiszed, tréfálok? Nem érdemes, mondtam. Igazán nem érdemes. Nem az apám a rossz, az élet. Nem szabad gyűlölködni egymással. Neki mond. Neki mond. Nem tűrtem én szó nélkül. Nem viseltem én mindent békességgel. Ott leroskadt aztán a szekrény elé, s úgy zokogott, hogy egész teste reszketett bele. Akkor aztán odaültem melléje, és beszéltem neki, hogy Istenem, mindenütt így van ez. A nyomorúság mindenütt kiforgatja az embereket igazi mi voltukból, s az igazak mindenütt szenvednek. Uram Isten, olyan világot élünk, mikor a sok jajtól az Isten se hall, a sok vértől az Isten se lát már, s nem szabad haragudni, ha a magára hagyott ember kényában nekifordul annak is, akit szeret. Lám mindennek az a laska volt az oka. Ha az nincs, fel se tűnik már, hogy nincs kenyér, úgy megszoktuk. Olyan egyszerű volt lemondani, még senki sem beszélt róla. Nincs, hát nincs. Más is elmaradt már, és nem öltük meg egymást. Én rám vonatkozólag meg tisztára igaza van apámnak. Most nem olyan időket élünk, hogy lehessen jövőt építeni. A holnap utánok messze vannak, mert azt sem tudjuk, mi lesz holnap. Hát majd szépen dolgozni fogok. Majd keresek valami munkát, amiért adnak egy kis pénzt, mert keresni kell most minden embernek külön-külön. Most minden kötelék szakadozik, amely eddig összefűzte az embereket, hát mindenkinek tudni kell szembenézni a saját külön életével. Így. És hogy csomagolni nem szabad. Meg hová is mennénk? Nem úgy értette ezt apám. Nem ilyen komolyan. Csak szörnyű keserűségében és szörnyű szégyenében csapódtak ki belőle a szavak, és ő azért minden ízemmel tudom szeret bennünket. Lám, milyen szótlan önfeláldozással vitte sorsunkat eddig, most felhorkant. Ember az ember, és meg kell bocsátani. Így beszélgettünk ott órák hosszáig. Magam se tudom, honnét szedtem a szavakat, de ahogy kimondtam őket, éreztem, hogy az élet szomorú igazságait mondom ki ösztönösen. Jött a szó a számról, mert sok volt a fájdalom bennem. Összekuporodtunk ott a megbontott szekrény előtt mind a hároman, szomorú világ, felborzolt, fázó emberverebei, s olyan jó volt ez a hármas közösség, megtapogatni egymás fájdalmát, megsimogatni egymás riadozó szívét, mintha Isten ült volna közénk, s egyenként áldott ölére vett volna bennünket. Lassan elcsitultunk. Anyánk szipogott még, megindult még nála a sírás, mint az elvonuló eső. Elküldött, csuklott fel néha, mindünket elküldött. De szépen visszarakosgattam hár az előszedett holmikat, szépen eligazgatta őket, a szőnyeget kihúzta, a széket helyretette, összeszedte a lámpacserepeit, már asszony, anya, s mindeneken túl és felett feleség volt, aki lelket ad a háznak. Azért szomorúak voltunk nagyon, csöndesen gubbasztottunk, mintha egy nagy, friss sír lenne a másik szobában. Lassan leszállt az este, minden élet csöndes feketeséggé lett, s kívülről a világ nagy nyomorúsága, mint egy sötét tenger verte a falakat. Már csöndes gondolataink voltak, és mindennapiak. Mit adok nektek vacsorára, sóhajtott szomorúan anyám? Mert délben megettük egy cseppig a főzeléket, az öcsém a lábast is kikotorta, valószínű volt hát, hogy vacsorára, legfeljebb, ha sült krumpli leszen, ami jó eledel ugyan, ha megkívánja az ember, de nehéz falat, ha nincs más. Gyertyát gyűjtöttünk, mert a lámpa áldozatául esett a délutánnak, s meggondolkoztunk a vacsora felett. Lehetett talán 7 óra is, mikor felkopogtak kint apám léptei. Egy kicsit minden megrázkódtunk rá, hogy mi lesz hát most, s várakozva vártunk. Hallottuk, hogy betette a konyhaajtót, megtörölte a lábát, kereste a kilincset, s aztán belépett. Már nem égett az arca, nem volt feszes a homloka, nem lobogtak a szemei. Csöndes volt, szomorú és komoly. Őszhaja olyan szép volt, homlokán barázdát nyomott a kalap, az arca fény lett, mint a sietett volna, s a kabátja elől dudorodva kiáll. Nem is nézett ránk, nem is köszönt, botját odaállította a sarokba, kalapját az éjjeli szekrényre tette, felső kabátját az ágyra. Aztán egy hevenyészett, újságpapírosokba csavart csomagot húzott elő a kabátja alól, s letette csöndesen az asztalra. Ezt nektek hoztam, mondta szégyelősen elkapva a szót, s elült szótlan szomorúsággal egy székre. Láttam, 1000 bánat van benne, s szeretne megkérni mindannyiunkat, hogy ne haragudjunk. Oda könyökölt az asztalra, rágyújtott egy cigarettára, s nézte szótlanul a gyertyát. A keze remegett csak, ahogy tartotta, s az alsó szája széle csúszott fel, furcsa, fájdalmasra, minduntalan, de ilyenkor szájába vette a cigarettát, s nagyot szít rajta. Mi csöndben ültünk, a csomagot néztük, s apánkat. Anyánk is őt nézte. S ahogy azt a meggyötört arcot, azokat a fáradt szemeket, azt a minduntalan, megránduló, keserves férfi száját látta, mely az előbb káromkodott még, de most oly végtelen árva és szomorú volt, olyan lehetett szegénynek, mint a kés a szívébe. Olyan fájdalmasak azok a mélységes, mély barázdák apánk arcán. Anyánk lehajtotta a fejét, s akkor ott láttam, alázatosan megbocsátva, bocsánatot is kérve, fájdalmas asszonyi szeretettel megint megérintette az apámat, mint annyiszor azelőtt. Megint belenézett, s megint alátartotta csurgó vére alá szívének áldott kezeit, hogy felfogja. Csak még szavakat nem talált hirtelen az előbbi vihar után, hogy oda kínálja a lelkét. Csak még próbálgatnia kellett előbb, hogy mi is legyen hát, amivel megkezdje. Felállt. Mi ez, Sándor? Kérdezte csöndesen, s a csomagra mutatott. Apám felkapta a fejét, s szemébe felcsillant a megcirógatott, a visszafogadott gyermek elcsurranó öröme. De azért próbálta tenni, mintha ő belül még mindig kemény és megbántott volna, és mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, mondta. Az mi lenne? Nyúl. Micsoda? Csodálkozott kételkedve anyám, mert azt hitte, csak tréfálnak vele. Nyúl? Nyúlám, mondta apám bizonykodva. Mégpedig vad? Csak nem. Ámult el édes, tréfára készen, hogy ezzel is megmutassa elenyhült szívét, s már kicsillantak a fogai. Vadnyúl! S gyerekes komolysággal sietett oda, hogy majd kibontja. Vigyázz, harap! Kiáltott rá apám, s ettől a bolond kis szótól egyszerre olyan jó kedv támadt, hogy minden nevettünk. Ő is, mi is, mindannyian. A délutáni felleg egyszerre eloszlott, s egyszerre átlanyhult a szeretettől minden. Hát, Uramisten, lesz most már vacsora. Ha nyúl van a csomagban, akkor nem kell sült krumpli tennünk. Hó, egyszerre olyan nagy jóság költözött a szívünkbe, olyan nagy biztonság, mintha egy telt magtár közepén ülnénk, s az mind a miénk volna az a sok eleség, ami ott található. Az öcsém felugrott, s kiabált. Hé, hupp! Anyánk hókusz-pókuszozva ment a csomag felé. Mutasd magad, nyulacska! És hát valóban nyúl volt benne. Szép nagy példány, még egészen meg sem dermedt, a lábai még lefektek, s a száján friss vér piroslott. Anyánk ujjai közé vette a nyúl szőrét, stúrta a kezével. Fölemelte, meg letette. Rángatta a füleit, piszkálta a száját, nézte. Nyúl, mondta ő is csiklandozottan, valóságos nyúl. S egyszerre átragadt rá öcskös tomboló kedve, s kitört belőle hirtelen a fékevesztett kacagás. Na nézd csak, Feri, Ferkó, kapta oda öcsémet maga elé, nyúl, látod, hát látod, nyuszika, s paskolta kacagva az állat hátát. Apám csöndesen mosolyogva ült, s a nagy örömben harmatos lett a szeme. Erős, inas, drága keze ott nyugodott az asztalon, görbe ujjával piszkálta a terítőt, s olyan végtelen boldogság volt az arcán, olyan nagy jóság, mint egy kiterített szív. Hogy? Hogyan? Hol vetted ezt a nyulat, repesett anyánk? Ezt a gyönyörű nyulat? Hisz ez legalább 4 kiló. 5 is van, nevetett apám. Bizonyisten, megvan 5 kiló is. És aztán elmondta, hogy kint a határban egy kukoricás szélében a bottyával dobta agyon, mert dühében arra kószált, de úgy mondta el ezt, körülményesen aprózva, mint egy izgalmas vadászatot, vidáman és adomázva, hogy minden szavára nevetni kellett. Na gyerekek, örült anyánk, ma nagy vacsora leszen. Az apraját ma megcsinálom pörköltnek, jó hagymával, s a nagyjából meg holnap savanyú nyulat eszünk zafttal. Az jó lesz, örült apánk. Jó ízes zaft és porhanyós nyúlgerinc. És ma terítünk is kacagot, édes. Fehér abrosszal felterítjük az asztalt, mindenki külön tányért kap, kihozzuk a szép evőeszközöket, s úgy vacsorázunk, mint régen. Gyerekek, ma nagy vacsora lesz. És sietve vitte a nyulat a konyha felé. De az öcskös nevetni kezdett hirtelen csúfondárosan. Az ám kiabált kapkodva a kezével, mintha egy nagyon jó tréfát mondana, de hogyan esszük meg a nyulat, hiszen nincs egy falat kenyér se a háznál. Anyám megállt egy pillanatra, s nagy fekete szemeivel csodálatos melegséggel nézett apánkra. Olyan volt a nézése, mintha két karjával körülfogta volna védelmezően ezt a megpróbált szegény embert, s a kezével szelíden cirogatná az arcát. Aztán lányosan, könnyelműen penderült, úgy tett, mintha táncolna, a nyulat a hóna alá fogta, mint az iskolás gyerekek a könyvet, s barackot nyomott öcsém fejére. Elnye, elnye, Bigfisz, te csacsi, te kacagott vidáman, te nagy csacsi, hát megesszük kenyér nélkül, baj is az, jó ez kenyér nélkül is, ugye, Sándor? Apám pillája megremegett, keze megállt az asztalon, s hosszan, mintha a lelkébe tenne el mindannyiunkat, nézett bennünket. Hát akkor, mondta, erőltetve a mosolygást, nagyon csendesen valahonnét igen-igen méről, akkor hát alig, ha nem úgy lesz, hogy kenyér nélkül kell megennünk, hogyha nincsen. És félrefordult, lenézett a földre, mintha keresne valamit. Né, kiáltott aztán fel hirtelen, remegő, furcsa hangon, mintha menekülne valamitől, mintha rejtegetne valamit, mintha akadozna a beszédben. Néni, egér, egér szaladt. Anyám odaugrott hóna alatt a nyúllal. Hol? Kérdezte ilyetten. Hol van? Ott, ott, mutogatott türelmetlen sietséggel az ágy alá, fejét még mindig elfordítva és leszegve apám, s hogy anyám és öcsém nagy harci kedvel kurkázták az ágy alját, és nem figyeltek rá, felnyúlt a kezével, és kitörölte szeméből azt a két keserves könycseppet, amely nem tehetett róla. Hirtelen odatolakodott.
Dollos Sándor Kenyér című novelláját Juhász Jácint mondta el, szerkesztette Szabó József, rendezte Hámor János. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1983. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól, Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-2:00, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40 az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú reklám.
Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. A Margit szigeten híres hazai és nemzetközi együttesek ingyenes koncertet adnak. Este nagyszabású audiovizuális show lesz a Rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervezet szervező ügynökség non-profit ZRT megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.